10. Új feladatok. Gergely szinte kábultan tette meg az utat Sávodi Bálint házától a Garaiak rezidenciájáig. Zsuzsanna apjának durva visszautasítása és sértései készületlenül érték. Mélyen megbántva érezte magát. Arra ugyan nem számított, hogy Bálint úr azonnal neki ígéri leánya kezét, de hálát, vagy legalább barátságos fogadtatást és köszönetet várt azért, amit tett. Garai Miklós úr, a megölt nádor fia, alig volt idősebb Gergelynél, gyerekként jó barátságban voltak. Hazaérve a fiú azonnal jelentkezett nála, és amikor az látta, milyen letört, megkérdezte, mi bántja. Gergely, noha nem volt kenyere a panaszkodás, nem tudta megállni, hogy ne mondjon el őszintén mindent. Bármennyire sajnálom, mondta Garai együttérzően. Ebben nem tudok segíteni. Sávodi Bálint gőgös, ostoba ember, akiből gyakran a bor beszél, de gazdagsága miatt nagy befolyású, és sajnos családi ügyekbe senkinek sem lehet különben sem beleszólása. Ami viszont téged illet, igyekezett vígasztalni, te már régen kinőttél az apróságból. Tudok róla, hogy már apámnak is tervei voltak veled. Gondolkodom róla, hogy komolyabb, hozzád méltó feladatot kapjál a Garaiak birtokain. Garai Miklós szavai jól estek Gergelynek, de nem vígasztalták meg. Így másnap, amikor Zsigmond úrnál jelentkezett, az is azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben. Gergely kis ideig habozott ugyan, de az őrgróf unszolására végül neki is őszintén beszámolt a történtekről. Zsigmond fejcsóválva hallgatta a beszámolót, de amikor Gergely elpanaszolta, Sávodi azzal gyanúsította, hogy elvette leányának ártatlanságát, nagyot nevetett. Ezen nem csodálkozom, mondta vigyorogva. Én se hinném el, ha nem tudnám, hogy te igazat beszélsz. Én mindig tudom, ki mond igazat és ki nem. Lehet, hogy te azt hiszed, erényességet, tiszteletet érdemel, de már meg ne sértődj, én ostobaságnak tartom. A férfinek nem kell a nők erényét tiszteletben tartani, ők maguk sem tartják. De folytasd, fordította komolyra a szót. Sávodi Bálint igaztalan durvasága engem is felháborít. Amikor a fiú befejezte, egy darabig hallgatott, azután intett a körülötte szolgálatot teljesítő két apródnak, hogy hagyják el a szobát. Tudom, hogy mit érzel, mondta komolyan. Ezek a dőfös nagyurak, gazdag, bárók azt hiszik, mindent megengedhetnek maguknak. Magam is az ő kezükben vagyok, ismerem a megalázást, amit te érezhettél tegnap. Kénytelen voltam kiegyezni velük, hogy végül király legyek, mert rövidesen az leszek. Megadtam nekik mindent, amit kértek, és kénytelen leszek még egy ideig mindehhez, amit teszek, megszerezni a beleegyezésüket. Felállt és felalá járkált a szobában, majd újra leült és folytatta. Igen, még egy ideig. De nem sokára megkoronáznak, és azután lassan, nem egyszerre, vége lesz a megalázó kiszolgáltatottságnak, és enyém lesz a hatalom. Újra hallgatott egy darabig, majd folytatta. Hogy miért mondom ezt el neked? Nézett a fiúra, és elmosolyodott. Nos, nem csak azért, mert megsajnáltalak, mert hiszen megsajnáltalak, hanem azért, mert szükségem van rád, rád és a hozzád hasonló köznemesi származású fiatalokra, akik majd felváltják szép lassan ezeket a felfuvalkodott főurakat a különféle tisztségekben. Amit most mondtam, még senkinek sem mondtam eddig. Titok, és ha elmondod valakinek, lefejeztetlek, mosolygott Gergelyre, de tekintetében volt valami, amitől az megborzongott. De tudom, te nem fogod ezt továbbadni. Mi is voltál eddig a Garai házban? Apród? Familiáris? Ennek vége, majd elintézem Garai Miklóssal. Mostantól az én szolgálatomban vagy, egyenlőre apródként, de ha jól dolgoztál, megkapod a kellő jutalmat. Nem várta meg, hogy Gergely mit válaszol. Megint felállt és járkált egy kicsit, aztán tovább beszélt. Már is kapsz egy fontos munkát. A legfőbb dolog most, hogy a királynőt minél előbb kiszabadítsuk. A napokban sereget indítunk a horvátiak ellen a délvidékre. A te feladatod az, hogy áruhában visszamenj Novigrádba, és tudd meg, mi van a királynővel, és mit tervez Horváti János és Palisnai János. Te vagy az egyetlen, aki ismerős arrafelé. Tudom, hogy ez veszélyes, meg is teheted, hogy visszautasítod. De tudom, hogy nem teszed, mert ismerlek, és mert te is ismersz már, és jól tudod, hogy engem nem ajánlatos visszautasítani. Most pedig menj vissza a Garai házba, mondd meg Miklós úrnak, aki mellesleg hűséges emberem, hogy magamhoz vettelek. Holnap reggel jelentkezz újra, addigra gondoskodom elhelyezésedről, és megkapod a részletes utasításokat is. Intett a fiúnak, hogy elmehet, majd hátat fordított neki, leült az asztalhoz, és elkezdte tanulmányozni az egyik térképet. Gergely is felállt. Habozott, elköszönjön-e. Végül szótlanul kiment a szobából. Garai Miklós örült a hírnek, részben azért, mert szerette Gergelyt, és számára az új feladat előmenetelt jelentett. Részben azért is, mert nehezen talált volna a fiú számára megfelelő és méltó munkát. Gergely következő három napja azzal telt el, hogy beilleszkedett új környezetébe, közelebbről megismerkedett azokkal, akikkel az őrgróf szolgálatában együtt kell működnie, de elsősorban azzal, hogy felkészült az útra. Zsigmond lelkére kötötte, senkinek se árulja el, hová megy, mert gyanította, a palotában is van kémia a lázadóknak. Az új feladat annyira lekötötte, hogy alig maradt ideje Zsuzsanna miatt bánkódni. Ugyanazon az úton, Zágrábon és Zárán keresztül ment vissza, ahogy Budára érkezett. Ez volt a legegyenesebb és legbiztosabb út Novigrád felé, de nem volt olyan kellemes, mert az időjárás már hidegre fordult. Ennek ellenére minden fennakadás nélkül jutott el a városba. Bár arca többeknek ismerős lehetett, miután akkor már ott is télies volt az idő, akik mellesleg felismerték, azok számára sem volt feltűnő a nyáritól elütő ruházata. Ezért legcélszerűbbnek látta, hogy a nyári szolgaruha helyett inkább katonaöltözéket viseljen. A hírek gyűjtését a városban járkálva kezdte, majd megkísérelte a bejutást a palotába. Ez sikerült is neki, mert a palota kapuján kibejárkáltak a fegyveresek, de a királynő közelébe már nem sikerült férkőznie, őt és Erzsébet királynét szigorúan őrizték. Mégis hasznosnak bizonyult, hogy bejutott, mert ott hallotta meg, hogy erős sereg indul Budáról a királynő kiszabadítására. Bebizonyosodott, Zsigmond jól sejtette, hogy a lázadóknak kémjei vannak Budán is. Noha több ismerős arcot látott, maga is csodálkozott, hogy őt senki sem ismerte fel. Újabb híreket egyelőre nem hallott, mégis úgy vélte, érdemes még egy ideig a városban maradni. Elhatározása hasznosnak bizonyult, mert az is tudomására jutott, hogy Horváti János Nápolyba utazott, hogy a nápolyi királytól, Kiskároly fiától, aki a lázadók jelöltje volt a magyar trónra, katonai segítséget szerezzen. Úgy gondolta, ezzel a hírrel már érdemes visszatérnie, miután már alaposan felmérte az ottani helyzetet. Már éppen hazaindulni készült, amikor a városban futó tűzként terjedt a hír, Palisnai János, Vránai Perjel, a lázadás egyik vezetője, Erzsébet királynét, lánya Mária királynő szeme láttára megfojtotta, őt magát azonban megkímélte. Ezek a hírek, különösen, hogy Horváti Jánosnak sikerült megfelelő támogatást kapnia, elég fontosak voltak ahhoz, hogy visszainduljon Zsigmondhoz. Miután ismerte a magyar sereg útját, a szlovéniai Gomnecvára előtt találkozott a sereg vezetőivel, és közölhette Zsigmonddal, amit megbízatásának végrehajtása során megtudott. Derék munkát végeztél, dicsérte meg az. Ne félj, meg lesz a jutalma, de egyelőre várnod kell még. Más dolgom akadt. Megkoronáztatom magamat. Erzsébet királyné meggyilkolása nagy felháborodást nem keltett, viszont a nápolyiaktól kapott segítség hírére Zsigmond és a sereg többi vezetője úgy határozott, hogy nem mennek tovább előre. Az ország nagyjai visszatértek Budára, és felkészültek, hogy királlyá koronázzák Zsigmondot, akinek kíséretében már ott volt Gerge is.